Az Európai Bizottság bemutatta tervezetét a nukleáris energia és a földgáz további hasznosításához. A többség támogatná az egyszer használatos műanyagok szélesebb körének betiltását, közzétette az Energiahivatal a villamos energia kockázati készültségi tervét. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Európai Bizottság január 1-én tette közzé, hogy konzultációt indított a földgáz és a nukleáris energia jogszabályi besorolásának szövegtervezetéről. Amennyiben a folyamat végén elfogadják a javaslatot, ezen két energiatermelési mód, illetve ezen üzemek fejlesztési és építési beruházásai is bekerülnek azon tevékenységek körébe, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a következő 30 év folyamán a közösség elérhesse a klímasemlegességet. Aszódi Attila szerint az Európai Unió működésképtelenné válik, ha a 27-ek beszüntetik a földgáz és atomerőművi projektek finanszírozását. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének tanárát hallják.
Ez egy nagyon rossz ízű energiapolitikai vita szerintem, ami egy ilyen gazdasági köntösbe van csomagolva, és egyébként szerintem sérti önmagában az Európai Unió működéséről szóló szerződést. Ugyanis az Európai Unió működéséről szóló szerződésben az áll, hogy az egyes tagállamok saját maguk határozhatják meg az energiapolitikájukat és ebben az energiamixet, hiszen az eltérő adottságokat figyelembe kell venni a különböző országoknál. Na most ezt fejelték meg azzal, hogy egy ilyen zöld befektetési köntösbe próbálják ezeket az energiapolitikai vitákat burkolni, és csak ahhoz akarnának finanszírozást biztosítani, amire azt mondják, hogy zöld. Nyilván könnyen belátható számítások segítségével, hogy önmagában nap- és szélenergiával Európa nem ellátható folyamatosan villamos energiával, és szükség van még más forrásokra. Az egyértelmű, hogy Németország kivezeti az atomenergiát, oké, ezt értjük, ha ezt akarják, akkor ők ezt megtehetik. Franciaországnak eszeágában nincsen az atomenergiát kivezetni, mert tudják, hogy Franciaország működésképtelen lenne atomenergia nélkül, mint ahogy mondjuk Magyarország vagy Szlovákia is működésképtelen lenne atomenergia nélkül. És akkor elkezdődött egy ilyen szerintem időnként már vicces energiapolitikai vita, hogy akkor most mondhatjuk-e zöldnek az atomenergiát meg a földgázt. Nem tudom, hogy miért színek szerint kell ezeket besorolni. Valójában azt kellene nézni, hogy a fenntarthatóságot szolgálják-e ezek a programok, beruházások vagy sem. És hát a fenntarthatóság az pedig sokkal komplexebb annál, mint ahogy a zöld politikusok ezt megközelítik, mert a fenntarthatóság nem csak környezeti fenntarthatóságot jelent, hanem gazdasági és társadalmi fenntarthatóságot is. Az nem fenntartható energiapolitika, ami nem képes a fogyasztókat ellátni villamos energiával. Még annak ellenére sem lesz fenntartható, hogyha csak mondjuk napenergia alapon valósulna ez meg. Szóval ebben a vitában látunk most érveket és ellenérveket. Szerintem feleslegesen beszélnek arról, hogy akkor most az atomenergia vagy a földgáz zöld-e vagy nem zöld, nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy az európai villamosenergia rendszer hogyan tartható működőképesen a lehető legalacsonyabb széndioxid kibocsátás mellett. Széndioxid kibocsátás szempontból pedig az atomenergia egyértelműen a legfontosabb energiahordozó jelenleg az európai villamosenergia mixben, hiszen az atomerőművek nem bocsátanak ki széndioxidot a működésük során, és ráadásul stabilan folyamatosan tudnak villamos energiát előállítani, szemben mondjuk az időjárás függő megújulókkal, amelyek ugyan szintén a működésük során nem bocsátanak ki széndioxidot, azonban nem folyamatos a működésük. Ebben az összehasonlításban a földgáz egy ilyen átmeneti helyzetet reprezentál, hiszen a földgáztüzelésű erőművek működése kifejezetten jár széndioxid kibocsátással, de ez a széndioxid kibocsátás fajlagosan egy megawattóra megtermelt villamosenergia mennyiségre nagyjából fele akkora, mint mondjuk a széntüzelésű erőművek esetén. Tehát a helyzet az, hogy a földgáz a szénhez képest kisebb széndioxid kibocsátású, ugyanakkor egyértelműen sokkal nagyobb a széndioxid kibocsátású, mint akár a nap szénenergia, akár az atomenergia. De nyilván belátták mondjuk akár még a zöld energiapolitikusok is, és a németek is, hogy földgáz nélkül az európai villamosenergia rendszer nem lesz üzemben tartható. Úgyhogy hát nagyjából erről szól ez a vita. Szerintem a közvélemény szempontjából nem feltétlenül jól van ez kommunikálva. Nem színekről kellene beszélni, hanem arról, hogy akkor most az európai villamosenergia rendszert működőképesen tartjuk, megfizethető áron lesz villany, vagy esetleg valaki más szeretne.
Európában mekkora hányadát adja a termelésnek az atomenergia? Mármint a villamos energiatermelésnek?
A villamosenergiának nagyjából az egyötöde van jelenleg a atomerőművi bázison előállítva Európában, és várhatóan lesz némi visszalépés az területen, de hosszú távon az atomenergia benne marad az energiamixben. Úgy ugye látjuk, hogy Németország kivezeti az atomerőműveket, most december 31-ével lezártak 3 német atomerőmű blokkot, és a maradék 3-at majd 2022 végén fogják leállítani, de mondjuk a német energiapolitikával szemben, ahogy említettem már, mondjuk a közép-európai, vagy a francia, vagy a brit energiapolitika egyértelműen atomenergia melletti, és ezek az országok bentartják a portfólióban az atomenergiát.
Kinek kedvezne az egyik, és kinek a másik megoldás, mármint a földgáz, illetve az atomenergia zöld befektetési nyilvánítása? Mely országok lobbiznak az egyik, és mely országok a másik mellett?
Én azt gondolom, hogy a jelen helyzetben Európa működésképtelenné válik, hogyha a földgáz és az atomerőmű projektek finanszírozását ezen a szabályozáson keresztül ellehetetlenítik. Tehát azt tudom mondani, hogy az összes európai uniós tagországnak, tulajdonképpen az összes európai országnak érdeke, hogy ezek az erőművek finanszírozhatóak maradjanak, mert hogyha ebben a nagy összekapcsolt villamosenergia rendszerben valamelyik ország működésképtelenné válik, valamelyik ország villamosenergia rendszere működésképtelenné válik, az az egész európai villamosenergia rendszert nehéz helyzetbe hozza. Tehát azt tudom mondani, hogy minden országnak alapvető érdeke. De ezen túl nyilvánvalóan vannak olyan országok, amelyek nagyobb mértékben teszik ki magukat egy-egy energiahordozónak. A németek nagyon erősen kell, hogy lobbizzanak a földgáz mellett, mert ahogy említettem, a német villamosenergia rendszer teljesen beleáll a földbe, hogyha nem tudnak földgázt a továbbiakban használni. Mi nemrégen publikáltunk egy nagy elemzést egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban, amiben azt vizsgáltuk, hogy a kontinentális európai országok mit terveznek 2030-ra és 2040-re, mert milyen erőművi portfóliókat és hogy ennek milyen következményei lehetnek. Ehhez készítettünk modell számításokat is, és ezek a számítások azt mutatják, hogy Németország, ami 2019-20-ban nagyjából 70 terawattórányi villamosenergiát állított elő egy év alatt atomerőművekből, a német atomerőművek leállítását követően a földgázbázisú villamosenergia termelés mintegy 100 terawattórával fog növekedni Németországban. Tehát a németeknek eminens érdeke, hogy a földgázprojektek finanszírozhatóak legyenek, mert ez a 100 terawattórányi villamosenergia plusz, amit földgázbázison terveznek a németek előállítani 2030-ban, az egy hihetetlenül nagy mennyiség, és enélkül a német villamosenergia rendszer az működésképtelen lenne. Tehát ha földgázt nézzük, akkor a németeket mindenképpen kell említeni, de tulajdonképpen az összes európai országot lehet említeni, mert ahol szenet vezetnek ki, és ide tartozik például Magyarország is, de a környékbeli országok is említhetőek, ott mindenhol nagyobb szerepet szán a döntéshozó a földgáznak a jövőben, mint ez jelenleg jellemző. És hát az atomerőművek finanszírozása az pedig hát nagyon sok országnak szintén alapvető érdeke. Nyilván nem kell említeni Németországot, hiszen, ahogy az előbb mondtam, ők kivezetik az atomenergiát, de Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Szlovénia, Franciaország, Hollandia, ezek az országok mind hosszú távon, Spanyolország számolnak az atomenergiával, Finnország, Svédország, tehát ezeknél az országoknál szintén alapvető érdek az, hogy az atomerőmű programok azok finanszírozhatóak legyenek, nem csak az új beruházások, hanem a létesítményeknek, a meglévő létesítmények a működtetése is.
A tervek szerint itt Európában a következő években, évtizedben, másfél évtizedben milyen atomerőművi fejlesztések várhatóak? Mekkora beépített teljesítménnyel, illetve mekkora projektek azok, amelyek már láthatóak?
Mai atomerőművi piacon ezek az 1000-1200 megawattos blokkméretek a legjellemzőbbek, de ennél nagyobb blokkokat is el lehet képzelni. Vannak 1600-1700 megawattos blokkok is, és hát említendő az, hogy egy kis moduláris reaktorok fejlesztése tekintetében is vannak kerék komoly fejlemények. Na most, hogyha kérdezi, hogy mely országok, hát itt ugye az előbb említettem több országot is, tehát egyértelműen a közeli jövőben új atomerőművek épülnek Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban, A szlovének is tervezik a krüskói atomerőműnek a bővítését. Románia is hosszú távon ebben gondolkodik. Ukrajnában szintén vannak ilyen irányú tervek, tehát csak a közvetlen környezetünkben ezeket az országokat lehet említeni. Ezek mind az 1000 megawattos nagyságrendben terveznek blokkokat építeni. A lengyelek például 5 blokkot, és ott lehet, hogy még nagyobb blokkok is szóba kerülnek.
A moduláris reaktorokat említette. Mennyire reális ez a fejlesztési irány, hiszen jó néhány évtizeddel ezelőtt már voltak ilyen próbálkozások, akkor azonban mégsem terjedt el ez a megoldás. Miben különbözik ez, és mennyire reális ez a fejlesztési irány most?
Én azt látom, hogy nagyon sok mozgolódás zajlik ezen a területen. A briteknél van több nagy projekt, ami mögött finanszírozás van, és nagy fejlesztések zajlanak, illetve az Egyesült Államokban van több pilot projekt a megvalósítás fázisában már. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nagyon komoly fejlesztések várhatóak. Hogy miért jönnek ezek szóba? Hát egyrésztről azért, mert bár a kis moduláris reaktoroknak a fajlagos beruházási költsége, tehát egy megawattra jutó beruházási költség magasabb, de mivel ezek kisebb összteljesítményűek, ezért aztán a befektetendő összeg az kisebb lehet, illetve ami miatt még ezek nagyon felértékelődni látvanak, hogy észre kell vegyük, hogy a dekarbonizáció, a széndioxid kibocsátás csökkentése, az nem fog tudni ott megállni, hogy a villamosenergia szektort átállítjuk a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása helyett valamilyen széndioxid semleges technológiára. Villamosenergián túl ugye a közlekedésben, az iparban, a fűtésben nagyon sok hőt, energiát használunk, és a fűtés nagyon sok helyen ma még szénbázison zajlik, és ennek a dekarbonizálása szintén igényel másfajta energiahordozót. És itt bizony, tehát akár az ipari folyamathőnek az előállítása, akár a távfűtésnek a megoldásai igényelnek olyan hőforrásokat, amelyeknek a működése nem jár széndioxid kibocsátással. Itt jöhetnek szóba kis moduláris reaktorok, mert egy város mellé, vagy egy iparterep mellé telepítve egy néhány 10 megawattos ilyen létesítményt, ezeket a feladatokat el tudja látni. És van még egy aspektus, ami miatt a kutatás homlokterébe kerültek ezek a reaktorok, ez pedig a hidrogénnek az előállítása. Ugye a közlekedésben is emlegetik, illetve az energiatárolás nagyon komolyan emlegetik azt, hogy a hidrogén lehet egy olyan technológia, ami tárolási funkciókat segíthet megoldani, és a hidrogén előállítása atomerőben szintén lehetséges. Tehát itt is látom azt a fejlődési területet, ami a segítségünkre lehet a következő évtizedekben.
És mikorra lehet valóság a moduláris reaktorok hálózata? Mikorra várható ön szerint az, hogy ez tulajdonképpen egy mondjuk így mindennapi megoldás legyen?
Egyrészt azt fogom mondani, hogy már valamilyen értelemben mindennapi megoldás, ugye az oroszoknál építettek több ilyen kis moduláris reaktort, és távoli iparterületek, bányaterületeknek a villamos és hőenergia ellátására használnak úszó atomerőműben található reaktorokat. Az Egyesült Államokban most gyakorlatilag az építés kezdeténél tartanak, Idaho környékén ott több ilyen tesztprojekt is megvalósul, és nem csak állami források, hanem magántőke bevonásával. Ugye Bill Gates is nagyon exponálta magát több projekt mellett, de más projektek is látszanak. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy részben ez már valóság, és a 2020-as éveknek a legvégére több ilyen működő létesítményt fogunk látni. Lesz mögött komoly referencia.
A Szódi Attilát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének tanárát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elfogadta és közzétette a villamosenergia kockázati készültségi tervet, amely leírja a villamosenergia krízis helyzetek megelőzéséhez és kezelésükhöz szükséges eljárásokat. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Ságvári Pált, a hivatal elnök helyettesét.
Legelőször is miért volt szükség erre a tervre?
Európai Uniós kötelességünk elkészíteni a villamosenergia krízis megelőzésére és kezelésére ezeket a terveket. Tehát ez már egy 2019-es Európai Uniós rendelet alapján kellett ezt megtenni. Újdonság az az, hogy eddig is voltak természetesen nemzeti szintű tervek, krízis tervek, de mivel az Európai Uniós, ezért minden tagországnak ezt meg kellett tennie. Ebből is következik az, hogy ez nemzetközi és regionális koordinációt is előirányoz. Tehát a szolidaritás jegyében, hogyha például, hogy valós eseteket vegyek, Horvátországban földrengés, Ukrajnában kibertámadás, amelyek olyan hatással járnak a villamosenergia rendszerre, hogy nem áll meg a határon. Ez esetben a szolidaritás elve alapján egymást a tagországoknak ki kell segítenie a krízisek bekövetkezte esetén.
No, de mi számít egyébként krízis helyzetnek?
Ez pontosan definiálva van, több szintje is van a krízis, a kényszerhelyzet, veszélyhelyzet, és legtipikusabban ezt akkor érzékelik a fogyasztók, hogyha nem kapnak villamosenergiát, ez tartós, húzamosabb ideig, kiesik egy erőmű, kiesik egy fontos hálózati elem, egy távvezeték, vagy egy transformátor, tehát ezek tipikusan azok az esetek, amik egy krízis helyzetet jelenthetnek, és ennek vannak természetesen kiváltó okai, és ezeket a kiváltó okokat gyűjtöttük össze ebbe a forgatókönyvekben.
Kiknek szól a cselekvési terv, tehát kiknek a munkáját határozza ezt majd meg a jövőben? Kiknek kell tudatában lenni, részleteiben ismerni ezt a cselekvési tervet?
Három típusú címzetje van. Az egyik azok a szervek, hatóságok, akiknek dolga van, feladata van, hogyha egy krízis helyzet esetlegesen beavatkozik, itt a kormányzattól a válságkoordinátor, a belügy, az érintett minisztériumon keresztül kell gondolkodni. A második típusú címzetje a villamosenergiarendszer működtető kulcs, szereplők, erőművek, rendszerirányító, stb. És a harmadik típusú pedig a nemzetközi szereplők, és ez a kulcselem az Európai Bizottság, a szomszédos országok, akikkel kötelessége is a tagállamnak egy jogilag kötelező érvényű szolidaritási megállapodást is megkötni, hogy pontosan milyen feltételek bekövetkezte esetén, és hogyan kell egymást kisegíteni a bajban. Tehát ez három típusú címzetje van.
Mennyire speciálisan Magyarországra, magyarországi rendszerekre, körülményekre készült ez a terv?
Az Európai Unióban egy egységes villamosenergia piac van, ez Portugáliától egészen a török határig tart. Erre kidolgozott az Európai Egységes Villamosenergia Rendszer irányító az ENSZO I31 darab forgatókönyvet, és ebből választottunk ki iparági konzultációval olyan 18-at, ami a közép-európai helyzetben, a közép-európai körülmények között releváns, tehát fontos lehet, és ezeket úgy választottuk ki, hogy a bekövetkezés valószínűség, illetve ha már bekövetkezik a nagyságrend, illetve a hatás jelentőségét mérlegeltük, és három típusba lehet ezeket sorolni. Az egyik, hogyha valamilyen természeti katasztrófa következne be, a második, hogyha valamilyen fizikai vagy nem fizikai behatás történik a villamosenergia kulcs szereplőinél, például valami erőműnek vagy a rendszerirányítónak a diszpécser központjába, a harmadik pedig valamilyen nem várt természeti katasztrófa beállta esetén.
Ságvári Pált a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnökhelyettesét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A kormány klíma és természetvédelmi felmérése szerint a többség támogatná az egyszer használatos műanyag eszközök újabb körének betiltását, és a műanyag és fémpalackokat akár gyűjtőpontokra is elvinni. Domanics András mondja el a részleteket.
Több mint 70 ezeren töltötték ki a kormány online klíma és természetvédelmi felmérését, mondta el az eredmények ismertetésekor Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdasági fejlesztésért, energia és klímapolitikáért felelős államtitkára. A válaszadók több mint 88%-a számára fontos a környezetvédelem és a fenntarthatóság kérdésköre, de csupán 8% tudatos, akik számára a környezetvédelem és a fenntarthatóság kizárólagosságot is jelent, ez alapján hozzák meg mindennapi döntéseiket. A megkérdezettek 81%-a szerint fontos, hogy a világ és az Európai Unió elmozduljon a klímasemlegesség irányába, de fontosnak tartják, hogy ez ne okozzon hirtelen áremelkedést. 12,6% szerint ezeket az intézkedéseket azonnal meg kellene valósítani. A válaszadók több mint 85%-a szerint a nagy környezetkárosító cégeknek kell az átállást megfizetniük. Az illegális hulladéklerakást a többség büntetné, több mint kétharmaduk szerint egy magasabb összegű bírság elrettentő lehet, mondta Steiner Attila.
A kormányzat oldaláról a Tisztítsuk meg az országot program keretein belül már eddig is 34 ezer tonna illegális hulladékot elszállítottunk az elmúlt másfél évben. De ebből is látszik, hogy további intézkedésekre van szükség, hogy az elkövetkezendő hónapokban kidolgozunk olyan javaslatokat, amik még további, még erősebb szankciókat fognak jelenteni az illegális hulladéklerakás esetében.
Az államtitkár elmondta, a fém és műanyag italpalackok visszaváltását a válaszadók 99%-a támogatná, a legtöbben akár egy visszaváltási pontra is elvinnék ezeket a hulladékanyagokat. Az egyszer használatos műanyagokkal szemben 90% szigorúbb intézkedéseket vezetne be.
Nyáron is már egy bizonyos termékkör forgalomba hozatalát betiltottuk, például a egyszer használatos evőeszközök, vagy ezek a fehér habból készült ételes dobozok, ezek már betiltásra kerültek, de úgy látszik, hogy van annak társadalmi támogatottsága, hogy még további termékeket is betiltsunk, és természetesen alternatív termékekkel lehet majd ezeket az egyszer használatos termékeket helyettesíteni.
A napelemek telepítésének állami támogatásával a válaszadók 95%-a értett egyet, csupán 4,3% szerint kellene más energiahordozóra jobban koncentrálni.
Én azt gondolom, hogy a mostani lakossági napelemes támogatási programunkkal is tovább fogunk menni. Ugye jelenleg van nyitva egy 100 milliárd forintos keretösszegű háztartási lakossági napelemes pályázati program. Ennek a finom hangolását el fogjuk végezni, és tovább fogjuk vinni ezt a programot.
Steiner Attila elmondta, a válaszadók 45%-a szerint minél hamarabb le kell cserélni a régi dízelbuszokat elektromos hajtású járművekre. 49% szerint ez fontos, de emellett további intézkedésekre is szükség van.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.